hatos fal.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a Hatos Fal Podcast 9. adása. Én Szandi, azaz Szandruf vagyok, visszatértem, bár még kicsit a markában tart a világbajnokság, de remélem, hogy ennek csak az előnyeit fogjuk élvezni ebben a mai adásban. Itt van velem még a szokásoknak megfelelően Gergő, azaz Room 303 is, és hát a történelminek számító sorozatban harmadszorra megnyert dán világbajnoki címmel, ki más is dukálhatna becsatlakozó vendégnek, mint Orvos András, a dánielsport.hu főszerkesztője. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönöm.
Sziasztok!
18 nap meglehetősen tartalmas volt, 112 mérkőzést játszottak le a VB-n a csapatok, 32 csapat, amit továbbra sem tudok értelmezni, de erről majd kicsit később. Természetesen a podcast mai témája a világbajnokság és annak értékelése lesz, de mielőtt a szigorúan szubjektív sportszakmai szempontok szerint, ezt nem tudom, hogy sikerült most kimondani, rátérnénk egy kicsit az elemezgetésre, közkívánatra, mármint legalábbis a levelező listán közkívánatára, akkor egy kis helyszíni beszámolóval kezdjünk, mert hát Csilla, a blogról Momir Csilicsként ismert Csilla és én a hétvégét Stockholmban töltöttük el a döntő hétvégén. És hát azt hiszem, hogy megadjam az alaphangot ehhez a műsorhoz, és hogy ti is átérezzétek, hogy milyen is volt ott kint lenni, és milyen is egy IHF által szervezett rendezvény a kézilabda világában. Most Hassan Mustafa a záró beszédjében a trófea átadását megelőzően a lengyel-svéd közös rendezésű világbajnokságon megköszönte Dániának is a szervezést.
Mi mindenhol ott vagyunk.
Felmerültek bennem kérdések, de tényleg ez már csak hab volt a tortán. Tehát, nem tudom, hogy olvastátok-e, amit Csilla írta a bronz meccs meg a döntő alatt, ugye írta a kis blogbejegyzést, hát abban leírta, hogy volt egy ilyen apró bökkenő a szervezésben, hogy a döntő előtt a megnyitó műsornál nem indult el a zene. Mármint, hogy elindult, csak nem jól, tehát valószínűleg nem jól volt lekonvertálva, ami nem tudom, hogy nem bukott ki korábban. Már ezt sem értem. Ezt megpróbálták kétszer, ott ült mindenki 10 percig muk sötétben, míg nem letelt az idő, és muszáj volt elkezdeni a csapatok bemutatását. Ezzel nem is lett volna probléma, csak hát a fél időben úgy döntöttek, hogy hát azért mégiscsak, ha már ide picitáltuk ezt a sok embert, akkor ezt megtartjuk. Na, hát a fél időben természetesen melegítenek a pályán keveset tartózkodó játékosok, meg hát a szünet vége fele már azok is, akik visszajönnek, ugye, és próbálnának visszamelegedni a játékra. Tehát a világbajnoki döntő fél idejében úgy döntöttek.
Bocs, ha jól gondolom, akkor melegítettek volna, mert feltételezem tök sötét volt a csarnokban.
Hát egy bizonyos pont után igen, és a helyszíni rendező nagyon igyekezett leterelni mindenkit a pályáról, a franciákat és a dánokat is, hát természetesen mind a két csapatnak az edzője, aki az erőléti edzője, aki kint volt a játékosokkal, az elküldte melegebb éghajlatra az emberünket. Úgyhogy ez úgy nézett ki ez a műsor, hogy tök sötétben azokkal a fénynyalábokkal ott mindenki mutogatott a pályán, miközben mind a két térfélen továbbra is melegítettek a csapatok. De én ilyet még nem láttam, gyerekek. Ez elmondhatatlan. Ez nem is tudom, hogy lehetne leírni.
Minden bizony, nagyon sokat fizetett az IHF ezért az opening showért valami cégnek, és ha már kifizették, akkor végül csak le kéne adni jellege, meg hogy legyen belőle, nem tudom, tévés felvétel, gondolom, vagy ez tényleg a legszívesebb.
És értelmezhetetlen. Most én értem, hogy a trófeát be kell hozni, be kell mutatni, és az elmarad, de hát ezt nem ilyen formában kellett volna, vagy nem tudom. Tehát akkor döntettek volna korábban ugye meccset, hogy na jó van, gyorsan leeresszük azt a trófeát, azt viszontlátásra mehetünk tovább. Én nem tudom, mit gondoltak, őszintén nem tudom, mit gondoltak, de én ilyet még nem láttam. Pedig jó pár sporteseményen jártam már életemben, szervezői oldalról is, de én ilyet még nem láttam.
Ilyenkor ezt kiszervezi a IHF-nek a része, ez a rendezvények, vagy a svédeké?
Hát nyilvánvalóan a svéd-lengyel részen, ugye mindig ilyenkor a szervezőnek van egy helyi szervezőbizottsága, tehát ezért a munka nagy részét azt a helyiek végzik el, de az IHF-nek a sztenderdjei alapján. És például egy ilyen nagy ceremónia nyitó műsor, záró műsor, az azért nagyon erősen befolyásolt az IHF-nek az igényei által is, amellett, hogy természetesen a helyiek felelnek mindenért, tehát a koncepcióért is, általában a technikáért is, a megvalósításért, de azokban azért nagyobb beleszólása van, akár egy főpróbán is úgy dönthet az IHF részéről delegált ember, hogy ez most ne így legyen, vagy oda még rakjunk be valamit. De hát itt nem tudom, hogy egyáltalán volt-e főpróba. Tehát, hogyha nem derült ki, hogy nem indul el az a zene normálisan abban az arénában, ahol egyébként szerintem hangtechnikailag minden tök rendben volt, tehát tök nem volt zavaró, nem volt fülsértő, minden érthető volt, nem volt visszhang, tehát tényleg tök jó volt a technika. Amellett az, hogy történt meg, azt nem tudom. De ezért igen, a helyi.
Ugye a svéd jégkorongnak, láttam már olyat, amikor a nagy rendezvényt egy nagy meccseken kettő tört a jég, tehát olyan effekteket nyomtak, hogy mondom, biztos, hogy jó lesz a műsor, meg a rendezvény, de a dánok is panaszkodtak, a játékosok is, hogy azt hiszem valamelyiknek el kellett menni, a meccs után ötöt elvittek dopingtesztre egyből, hogy nem értették, hogy hát ezt miért lehetett volna előtte, vagy utána, vagy tehát egyből el kell menni.
Hát meg azt úgy szokták, hogy végigvárják, még igen, a médiát elintézik, és igen, akkor utána. Igen.
Igen, de erre talán a legkörmeleté panaszkodott még szintén, hogy neki is volt egy ilyen késő éjszakában nyúló doping tesztje, és ez is ilyen nagyon szokatlan, meg furcsa dolog volt. És egyébként szurkoló szemmel milyen volt? Mennyire volt VB hangulat Stockholmban?
Hát magában a városban szerintem annyira nem volt, ami részben szerintem annak köszönhető, hogy hát inkább svéd szurkolók jöttek ki, tehát így gondolom a helyiek kijöttek. Tehát azért 22-23 ezer ember volt vasárnap, tényleg fullon volt az aréna teljesen. Tehát így alapvetően így volt hangulat, meg tök jó volt látni, mindenki beöltözve mezbe, de így a városon egyáltalán nem lehetett érzékelni, hogy itt most egy világbajnokság van, mert szerintem az ilyen elvetemült szurkoló nemzetek, mint tényleg a délszlávok, vagy a magyarok, meg még részben talán a spanyolok is, ugye az első kategóriában nem nagyon volt érdekelt senki, vagy nem vágyott nagyra, a spanyolok meg nem szoktak azért olyan tömegesen utazni meccsekre így szurkolni, úgyhogy azért ott városnézés közben nem, na, én egyáltalán nem érzékeltem, hogy bármi olyan lenne.
Stockholm már messzebb nem is vihették volna, tehát északabbra. Mert hogyha Malmöbe lett volna, akkor szerintem más lett volna.
Persze, hát a Dániához is közelebb lett volna sokkal. Igen.
Ugye hát a Dánok 12 ezer néző előtt játszottak a csoportmeccseken ott Malmöben.
Igen. Jó, hát itt kérdéses, hogy milyen hamar keltek el a jegyek a svéd közönség részéről, mert lehet, hogy ott nagyon hamar elkapkodtak más svédek jegyeket, mert egyébként dán szurkoló se sok volt a döntő hétvégén.
Hát meg ugye azért messze van tőlünk is, hiába a szomszédország, de tőlünk most pont néztem 1000 kilométer.
Tehát,
igen. Igen. És neked ugye a foci stadionban volt ez, ugye? Tehát mennyire igen, volt igen. Ez jól kialakít, vagy?
Én meglepődtem rajta, mert azt hittem, hogy sokkal valahol lesz elcsúszás ebben a mobillelátós dologban, akár hangtechnikát tekintve, vagy bármit. De egyébként szerintem nagyon jól megvolt oldva, nyilvánvalóan erre biztos, hogy volt már olyan, hogy hasonló méretre kellett lecsökkenteni. Tehát tényleg tök jól a fények is jók voltak, a hangtechnika is jó volt. Én ezt talán írtam is ott a döntő alatt, vagy a bronzmeccs alatt a csoportba, hogy egy dolgot tudok mondani, ami ennek a hátránya, ennek a stadionnak, de valószínűleg ez az aréna alapvetően foci meccs alatt is így működik, hogy nem nagyon volt átjárása, például a felső-alsó karék között, meg bizonyos szektorok között sem. Tehát, hogyha valaki a mobillelátorról szinte az egyik irányba tudtál csak közlekedni, de ott is csak a felső karéjon, mert úgy vannak kialakítva a bejáratok, hogy csak ilyen lifttel lehet közlekedni, ami kártyával működik, ergo a személyzet tudja, vagy a biztonsági szolgálat csak azt használni. És most azért, nem tudom, ha kimegyek egy ekkora rendezvényre, azért ott előfordul, hogy vannak más ismerősök is, családtagok, vagy hogy nem kapok egy helyre jegyet, és oda veszek, ahova éppen van, és akkor tulajdonképpen nem tudsz találkozni mással.
Hát mi csak úgy simán körbesétálnám megnézni, tehát kicsit így turistáskodna az ember, hogy akkor megnézzük, akkor mi van, ráadásul jellemzően a folyosón is szoktak lenni különböző játékok, aktivitás, mi egyéb, ugye pláne amikor arról beszélünk, hogy így gyakorlatilag a döntőnél egy egész komplet délután, tehát hogy gyakorlatilag három meccs volt egymás után, az azért nagyon fárasztó, ott így igényli is az ember, hogy egy kicsit kisétáljon, fölálljon, mással foglalkozzon, akkor ezt annyira nem lehetett itt megcsinálni.
Meg hát én nem tudom, én szeretek turistáskodni arénákban, megnézni, hogy honnan, milyen a hely. Meg nekem ez fura volt, tehát bemegyek a Puskásba, és ott is annyiszor megyek körbe, ahányszor csak szeretnék, vagy tényleg a Dómba is, vagy Kölnbe, a Lanxessba. Tehát
Kölnbe, igen,
nekem ez kicsit fura volt így, de valószínűleg ez alapvetően így van az aréna kialakítása, úgyhogy ezzel nem tudtak mit kezdeni a szervezők maguk.
Viszont ami marha látványos volt, az a pont az ilyen opening show, meg a diát adott ceremónia előtt is, ez a mobiltelefonos világítós őrület, ez már sok helyen volt, de szerintem most érett meg úgy tényleg, hogy szerintem Kölnben is volt korábban is, kicsit ilyen többet vártunk tőle, ez most iszonyatosan
jól nézett. Igen, ezt úgy oldották meg, a Köln... be még telefonnal kellett, ugye, tehát így írt az applikáció, vagy jelzett, meg bemondták, hogy na, akkor most, és hát akkor ott vagy felraktad, vagy nem, tehát vagy benyomtad a vakut rajta, vagy nem. Most viszont osztogattak egy ilyen központilag irányítható kis mini valamit, ami karkötőként funkcionált, föl tudtad venni. Mindenkit megkértek a nap során, hogy ezt ne rakják el, ne dobják el, vegyék föl, már majd a délután folyamán a különböző aktivitásoknál, vagy műsor részeként majd ennek szerepe lesz. És ezért nézett ki ennyire jól, mert gondolom szinte mindenki felvette, és központilag volt irányítva. Tehát ez nem tudom,
mennyire lesz a kép. Igen, nem hagytuk rá a nézőkre egyénileg, hogy akkor vegyen részt az aktivitásban, benn van-e, nincs-e, elmentem már, hanem előveszi a telefonját, érti, hogy
meg, ezt meg tök jó, ritmusra ment, tehát ha olyan zene volt, akkor ritmusra váltott, az nem tudom, mennyire látszott tévéképernyőn, nekem telefonon a helyszínen, nekem se sikerült úgy fölvenni, de hogy különböző színek voltak, például a dán himnusz alatt piros volt ugye az összes, a francia alatt kék, tehát hogy na, tényleg a te helyszín az nagyon, nagyon látványos volt, az nagyon jó pofa kiegészítése volt ennek az egész ceremoniális, vagy műsornak tényleg ennek az entertainment részének.
Ez nagyon jó hangzik.
És nem úgy sötét, de azt mondták, hogy sötét volt tehát a pálya be volt világítva teljesen nagyon jó, és a környék, sőt, volt egy olyan fénykép is a Dán TV2-n, hogy a magyar Dánon, a zöld mezben voltunk, és a Pedrót szerintem nem lehet látni a pálya sarkán, hogyha egy kicsit kilógott, mert egyszerűen nem lehet, úgy beleolva, olyan sötét volt már a pálya szélétől.
Azt nem tudom megmondani, hogy a pályáról látszott valaki a sarokba átlent, de az biztos, hogy közvetlenül a pálya mentén már egyébként tényleg eléggé sötét volt. Tehát, hogyha edzés fotókat néztek mondjuk a magyar válogatottnál, ott is egyértelműen látszik, ami a Tele 2 arénába készültek, hogy hát ott csak művészi fotót lehetett csinálni tényleg, mert nem csak a pálya volt bevilágítva, az tényleg normálisan a megfelelő lumennel, de azon kívül már nem. Most ez nem tudom, hogy a játékosokat játék közben mennyire zavarta. Engem arra, hogy fölmenjek a lelátóra, meg ott eldolgozgassak, az a teljesen rendben volt szerintem, de valóban csak a pálya volt megvilágítva.
Egyébként tényleg nagyon érdekesek a meccsfotó, gyakorlatilag bármelyiket megnézzük, olyan, mint a stúdióban lenne, hogy teljesen fekete a háttere, tehát hogy nincs közönség, nincs ez a része, nem tényleg ilyen nagyon steril képek lettek. Na, hát és egyébként, hogy tetszettek a meccsek, hogy errefelé is menjünk egy kicsit. Most talán tegyük félre azt a részt, hogy a mi meccseink mennyire tetszettek, mert arról van elképzelésem, meg erről ugye Csilla írt is, meg azt hiszem, hogy tudom is, meg majd talán a végén erre visszatérünk még egy kicsit. De hogy a többi mérkőzés, a többi csapat, mit szóltatok hozzá?
Én itt passzolom a labdát Andrisnak, mert én nekem meglehetősen szűkös azon csapatoknak a köre, akikből több meccset is láttam. Egyszerűen ennyi mennyiségű meccs mellett, úgyhogy dolgoztam végig a VB alatt, kicsit nehéz volt belefolyni tényleg.
Hát ugye Én játszottam ugye a menedzser játékunkat, és akkor ott abban mindig figyelni kell a játékosokat, ki lő, ki nem. Úgyhogy én megismertem például a németeknél ezt a fiatal srácot, ezt a Knort nevezetű, tehát a 8 gólokat lőtt folyamatosan. Úgyhogy tök jó volt nézni így a meccseket. Aztán ugye hát érdekes volt az Egyiptomot nézni, hogy mit tudnak, hogy a helyen nélkül. Szóval ugye a svédeket, a skandinávokat, meg úgy tetszett az egész. Aztán persze nyilván a kisebb csapatok, mint az argentin, Uruguay, meg akik úgy nincsenek még olyan szinten, azok itt várható, hogy tudtak-e fejlődni. Az amerikai tök jó volt, hogy így bekapcsolódtak, és tudtak nyerni, vagy a belgákat is láttuk, szerintem ez is jó volt. Csak hát ugye még messze vannak a VB szintől, ami elvárható lenne.
Hát én ez a kis csapatos rész, ez amit említettem is korábban, így azt tenném csak hozzá, hogy amit már nem nagyon régóta hajtogatok, hogy nem tudom, hogy kinek jó ez, hogy ezek a csapatok, akik mondjuk érdekes meccseket is tudnának játszani, de így nem tudnak, mert egyszerűen akkora különbségek vannak, hogy miért nincs ez ketté választva, vagy tényleg mondjuk az elnöki kupa az miért nem egy B-világbajnokságként működik külön, és miért nem hagyjuk a nagyobb csapatokat szintén hasonló szinten játszani, azt így nem. Nekem elvette egyébként nagyban az érdeklődésemet a meccsekről ez.
Szerintem ez azért főleg az első csoportkörre érvényes. Inkább szerintem nekem nem azzal van a problémám, hogy vannak outsiderek, az sokkal kellemetlenebb, hogy annyira outsider csapatok is kikerülnek, és értem én, hogy minden kontinensről legyen csapat, ahol ilyen 20 gólos különbség, és akkor most 20 gólos különbség van, és akkor most ne Adám magyarra gondoljunk, mert véletlenül ott is volt egy ilyen, mert nyilván ez egy kicsúszott történet, de hogy akit gyakorlatilag mindenki elrak 10-20 góllal, az szerintem problémás, és egy kicsit mindig attól is félek, hogy ez sérülés veszélyes lesz, mert akkora különbség van egy-egy két csapat játékosai között, hogy annyira nem érzik a másiknak a tempóját, hogy ott a nagy akarásból. Hát csak erre a harapos történetre gondolunk, ahol tényleg nyilván valahol értem, hogy marhára akarunk, és nagyon lelkesek vagyunk, és akkor kiszalad egy ilyen, hogy ott akarja, gyorsan megharapom, de ami mondjuk pont nem egy ilyen meccsen van, de hogy Nalszájban, amikor nagyon-nagyon amatőr csapatok kerülnek ki, abban ez a veszély, miközben egyébként még Európában is van több olyan csapat, ami sokkal nagyobb kihívás elé állítaná a többieket. Ezért nehéz, mert fixen kijuttatunk tényleg, nem tudom, Ázsiából, meg az amerikai kontinensről, és még olyan csapatokat, akiknek már nekik is kellemetlen, biztos marha nagy élmény nekik is. Tényleg közben mondjuk ott van az ötfoki szigetek, akik persze ők is kilógnak egy kicsit, de azért az már nem éreztem annyira bántónak a dolgot. Tehát hogy azért mindenkinek föl kellett menni ellenük, mindenkinek le kellett rendesen játszani azt a meccset, általában kinyílt az óló a végén. Egyébként abból a szempontból meg nem is feltétlenül baj, hogy közben meg ez a 18 nap, ez brutális terhelés. Tehát tényleg értem én, hogy mert aki a Bundesligából jön, ez a Bundesligához képest is más, alsó hangon másfélszeres terhelés. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy. És pont egy mondjuk egy EB-hez képest az a könnyebbség megvan, hogy oké, akkor ezek a meccsek azok, ahol bele lehet forgatni a csapatba, lehetőséget adni annak, aki mondjuk kevesebbet játszott, és akkor tényleg egy kicsit ilyen edzésé alakítani a dolgot. Néző szempontból annyira nem örülök neki, de én inkább csak azt mondanám, hogy még egy kicsit azon kellene állítani, hogy a kontinensek mennyire erősek, és ki mennyire kerül oda. De tényleg van még egy másik oldala is ennek, hogy pont az afrikai csapatok voltak, akik most azt mutatták meg, hogy hát azért ők már odaértek az európai második vonal szintjére nagyjából, hát Egyiptom meg aztán annak az elejére, egészen konkrétan gyakorlatilag a legelejére az európai második vonalnak. És tényleg úgy, hogy gyakorlatilag egy teljes új jobb szárnyal jöttek, mert ugye náluk két gyakorlatilag debütáns volt a jobb átlövő pozícióban.
Jó, csak a csapatok, igen, a csapatok nagy része fiatal, és egyébként a két vezető, az Emelek meg az Al-Ahli, azok nagyon jó csapatok Egyiptomban. Nyilvánvalóan nem azt a terhelést kapják alapvetően ott a játékosok, mint mondjuk itt Európában, a saját bajnokságban, plusz BL-ben, de azért ott magas színvonalon készülődeznek. Hát,
és igazából az egyiptomi kezdősorból nem is nagyon játszik senki otthon.
Igen.
Tehát jó
igen.
Csapatok, mert mondjuk pont az Elderen látjuk, hogy igazából egy fél év alatt behozta a lemaradását többé kevésbé mondjuk egy Veszprémben is, nagyon fiatalon, és tényleg úgy, hogy nem volt ilyen szintű nemzetközi tapasztalata, de hát az első soruk az nagy rész például a Dinamóra épül, igen, amit látjuk a BL-ben, hát most már egy kőkemény falat mindenkinek. Úgyhogy azért tényleg Egyiptom nagyon-nagyon szépen odaért. Egyébként nekem még, ami a szokásos meglepetés, és egyébként egymás között is erről nagyon sokat beszéltünk, az ugye a spanyolok folyamatosan, hogy persze, főleg az Alex Dusevajev mekkora kiugró csilla, a kapuban borzasztóan erősek, de hát azért a többi játékosukról így nem az van, hogy ők, nem tudom én, a BL-nek a legnagyobb sztárjai, és tényleg megint csak gyakorlatilag bárkit képesek elkapni azzal a taktikai felkészültséggel, meg odaadással, amivel ők játszanak. Szóval ez egyébként tényleg döbbenetes, hogy mindig minden világversenyen ott lesz, valahogy oda vergődnek a végére. Hát és bocs, tényleg egy mondat, tehát hogy norvég meccsnek, norvég spanyolnak a vége, tehát az a, és ez a, ennél többet, tehát szerintem a milyen a spanyol válogatott, ezt kell róluk megmutatni, hogy na, ilyen a spanyol válogatott, az igazi, dörzsölt, fineszes, az a figurák, hogy oda így hátralépünk, mindegy öreg, lőd el, mert nekünk kell a labda, valami majd csak lesz, és egyszerűen annyira megzavartuk ezt a szerencsétlen, hogy azonnal eladta, hát ugye visszapasszolt, ami ugye ebben a szituációban lényegében eladta a labda, és nagy meglepetést ott állt valaki elő, és akkor...
Hát igen, mert az volt a zseniális, hogy ő, aki dobta a gólt, ugye Dusevajev volt, melyik dobta a spanyol?
Igen, a Dani
Dusevajev volt. Ő egy darabig a félpályánál volt, de amikor már vitték fel a labdát, ő már ment le a 9-esre. Tehát így van. Ő már erre valahol készült is, hogy ha leteszi a labdát, és nincs kinek feldobni, akkor tehát volt, akinek oda tud dobni. Ez volt a zseniális, hogy ott, hogy erre játszottak. És volt a védőtől 3 vagy 4 méterre volt. Tehát még hogyha mellé áll, akkor is. De egyszerűen nem esett le neki, hogy oda, azért van ott fönt, hogy egy ilyen vészhelyzet esetben oda tudják neki dobni.
Szóval, hát is tényleg volt. Az a csapda is zseniálisan összejött, hogy megállt a védő, 3 méterre támadott, hogy én hozzád nem érek, menjél, lőd el a labdát. Nincs már, tehát beleterjedtek ebbe az udó, hogy be kell menni, és annyira megérte a lehetőségtől, hogy jaj, még nem telt le az idő, ahelyett, hogy beugrott volna, kilőtte volna a világból a labdát, vagy élesen el a kapu mellett, hogy úgy tűnjön, mint a kapura lőni, de ugye vissza kell hozni. Hát nem ez történt, igen. Hanem
hát ott volt egy 10-15 megoldás, és a legrosszabbat választották.
Igen.
Tehát ott a középen valamik vitt, és a Bartold egyedül volt bal szélen.
Igen.
De utána még a hosszabbításban is megnyerték volna.
És a hosszabbításban még egyszer elhibázott a Bartold.
Igen. Hát ott megjött Perez Vargas zsenialitása is, úgyhogy tényleg a svédek elleni bronzmeccset is egyébként, tehát ez oké, nincs Jim Gottfriedson, biztos tök más lett volna az a meccs is, de tehát ott is, amit a spanyolok műveltek a második félidő első néhány percében. Hát az első félidőben szinte egyáltalán nem volt benne, hogy ők meg fogják fordítani a meccset, nem, hogy így, meg ennyi idő alatt. Zseniálisan játszottak utána. Nyilván ott is jöttek, korrá lesznek a védései, de te robbantottak. És mindig ezt az abszolút motiváltságot, meg higgadt felkészültséget látni rajtuk mindeközben, hogy amúgy megőrülnek a pályán, totál extázis, és mégis pontosan tudják, így végig gondoltam, mert ez a norvég szituáció is olyan volt ott a végén, hogy ez végig volt gondolva valahol, hogy nekem akkor most mi a jó taktikai szempontból. És hogy ezt tényleg egyik csapatnál sem látom egyszerűen.
És akkor itt hozzuk is be egy kicsit azt, hogy a Jordi Ribera mekkora őrületesen nagy koponya, ugye talán még emlékeztek rá, hogy a brazil válogatottat is ő hozta föl egy pár évvel ezelőtt, és volt egy nagyjából mostanihoz hasonló keret, csak ezeket a meccseket, amiket most például ellenünk is a szoros meccset sorra elvesztették a brazilok, szerencsére a portugálok elleni volt a kivétel, ezeket ők azért szépen rendre behúzogatták. Mondom, hát semmivel nem volt erősebb az a keret, ami ott volt, tehát hogy nehéz nem azt mondani, hogy ebbe a Ribera van benne nagyon erősen.
Ami még feltűnt nekem is tetszett trendként, ami rólunk nem volt elmondható sajnos, az az, hogy, és ez a spanyoloknál is egyébként kitűnik a játékból, ez a hihetetlen fegyelmezett visszarendeződés. Nekem azt tűnt fel, hogy a meccsek nagy részét, ami kiélezett volt, és ahol meg lehetett fogni és tartani, az a gyors lerohanás, akár gól, akár labdaeladás követően a visszarendeződés. És szerintem ez a csúcsra járatva, az a dán válogatott. Én az összes meccset, ahogy néztem, azzal nyerték meg, komolyan, azzal nyerték meg a döntőt ennyire simán, hogy egyáltalán nem hagytak semmi levegővételnyi kis időt, vagy esélyt egy könnyű gólra a franciáknak. Tényleg gyönyörű, gyönyörű volt azt látni, hogy mindenki egyből és egyszerre visszért és a helyére. Hozzáteszem, a francia válogatott védekezése, bár kritikán aluli volt szerintem az egész első fél, meg ugye a döntőbe is egyébként nagyon nem funkcionált megfelelően, de az, hogy ott meg minden játékos, ez az elődöntőben látszott nagyon jól a svédek ellen, tök mindegy, hogy hova megy vissza, ő bármelyik pozícióba normálisan tud védekezni. Mindenhol. Tehát én ott ültem, és mondtam, hogy nem hiszem el. Tehát a bal egyes, az jobb kettő, de simán levédekezte a svédeket. Aztán ha volt egy kis, ezért gyorsan visszarendeződtek. És ez így megy egy csettintésre, visszafutás közben, hogy ja, én most odaérek vissza, és mindenki tudja, hogy hova álljon be.
Amúgy a visszarendeződés, ami visszakanyarodva egy kicsit stílusosan. Szóval ebben a visszarendeződésben az, ami fantasztikus még, hogy az a része van nagyon megszervező, nagyon tudatosan megszervezve enne, hogy egyébként jellemzően a franciák is, illetve a dánok is cseréljenek védekezésre. Tehát hoznak be plusz egy védőjátékost, és ugye azt a részt találják ki nagyon ügyesen, hogy hogyan tudjuk lassítani az ellenfélnek a lerohanását, és hogyan vesszük föl a kulcs pozíciókat ahhoz, hogy ha lövő helyzethez is jut esetleg az ellenfél a lerohanás végén, akkor az ne középen legyen, hanem letereljük a széle felé ezt, amit már ugyanolyan sokszor nem is vállal be az ellenfél, tehát hogy azért kell megállni, tehát hogy ezt tudják nagyon azok a játékosok, akik éppen fönn vannak, melyik pozícióban megyünk lecserélni, és ugye ez sem feltétlenül fix, hogy ki az, aki leír a cserébe, meg hát nyilván az előindulásokon nagyon pontosan tudják, hogy mikor van az akciónak a vége, ki az, aki már ebben nem fog szerepet kapni, ki az, aki elő tud indulni az ellenféllel együtt, és akkor ezért nem lesz belőle, nem tudom, egy gyors indítás, és a lerohanása meg ugyanígy megvan az itt terv, hogy akit mondjuk, nem tudom én, középen ott maradnak az akció végén, akkor ő nekik milyen pozíciót kell elfoglalni, ahhoz, hogy az ellenfélnek tudjan indulni. Mondjad, Andris!
A dánoknak ugye csak a Mikael Hansen kell cserélni. Tehát amúgy ott alapból mindenki tud védekezni. Tehát a Mikael Hansen megy le, és a többi, a Lage, a Gitzel is tud kettest védekezni. Annyit úgy oldották meg, hogy ellenünk jött be ugye a Kirkelőkkel, aki amúgy egy a lővennek a jobb átlője, hogy ugye a Bence mindig kiállt a kettesre, vagy kiáll a kettesre, és a Kirkelőkkét tették rá, hogy ne a Gitzel birkózzon a Bálint Bencével. És akkor így ez maradt is aztán nekik a döntőre is, ahogy a Kirkelőkkel játszott jobb szélsőt, és akkor a kettes magas visszafele a védekezésbe meg a szélsők védekeztek, és a szélsők meg támadtak. Ugye engem a Jakobsent is néha, az is néha, hogy a Landin, a kisebbik Landin, ugye az bal szélen játszik, és a kettesbe védekezik.
Igen.
Ezt amennyire ott a taktikai része, ott a magyarok ellen elideg készültek.
Igen, amennyire figyeltem, nem láttam a dánok összes meccset, de amennyire láttam ott, nekem is ez jött le, hogy a kislandinő elsősorban azért, tehát akkor kapott szerepet, amikor az volt a feladata, hogy ő kettesben védekezzen, és akkor el lehessen dugni a valamelyik játékos jellemzően a jobb lövőt a sarokba, és akkor egyel kevesebb cserével lehessen a felállni támadásra, illetve visszazárni a védekezésre.
Igen, igen, ez nekik ugye a Landin is most ugye az utolsó, az Elbén azt hiszem sérült volt, tehát nekik ez amúgy, ez a Landin az kettes védekezésben nekik ott nagyon erősít, igen, nagy erősít.
Nagyon nagy út, nagyon nagy kincs, igen.
Most ugye, igen.
És azért
Landin is... Az, hogy ugye mindenki tudott védekezni, tehát a Haaland, vagy a Haaland, a Haaland tudott támadni, be tudott jönni beállósba, a Sarkstrup tud folyamatosan, tehát ez nem egy nagy darab srác, az a beállós, ha úgy megnézed, tehát de nagyon mozgékony, erős. Ugye a Mølgaard érkezik a mindig a Mikael Hansen helyett, és ez a csere is kész, és akkor mindenki
mondjuk
tudja.
Mondjuk egyébként ez azért nem egy olyan nagyon kicsi csere, meg ezt mindenki tudja, hogy a Mikael Hansen cserélni fogják védekezésre minden egyes alkalommal, és azért a Mikael Hansennek nagyon sok játék ideje volt, tehát ugye a két kis friss fussi mellett, vagy a fiatalok mellett ő volt a rutinapályán a meccsek jelentős részében, ugye a Pitlik és a Gitze között. És tudjuk, hogy cserélni fogják rendszeresen középre, sőt, egy csomószor ugye be is forogtak úgy, hogy a Gitze került középre, és amikor Hansen került ki a jobb átlövőbe, és a hosszú oldalról átjön mégis a végén valahogy, és be tudják cserélni, és nem lehetett lerohanni őket. Tehát, hogy tényleg ez a szenzációs benne, hogy és akkor sem lehetett lerohanni, pontosan tudod, hogy mit fog csinálni, és nem tudsz rendes lerohanást vezetni ellenem.
Hát, olyan sebességgel és fegyelmezettséggel csinálják, hogy... nem tudsz vele mit csinálni, tényleg. Tehát ez olyan, hogy mondom, a francia válogatott nem tudta őket leindulni.
És ez volt a 9. meccsük, 18 nap után.
Igen.
És utaztak, nem tudom, például a mi meccsünk előtt nem is edzettek. Tehát már utaztak. És
ott, hát a mi meccsünk volt az edzés, ott valószínűleg igen, annak igen. Volt bekalkulálva.
Igen.
Ehhez azért azt hozzátenném, hogy és ez abszolút nem az egyéni atletikus képességekkel múlik. Tehát nem arról van szó, hogy mert a dán játékosok annyival gyorsabbak, nyilván kondiban nagyon, nagyon erősek, de azért a válogatottak egy jelentős része ebből a szempontból föl tudja venni velük a versenyt. Én tényleg azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egyrészt taktika, szervezettség, másrészt pedig rettenetes magas játék intelligencia. Tehát, hogy az, hogy tényleg ez múlik, hogy pontosan érzem, hogy mikor van ez a pillanat, amikor meg kell fordulni, és el kell indulni visszafelé, és ismerem a játékos társaimnak a működését, hogy ők mit fognak a következő pillanatban húzni. Mert ez tényleg ezen múlik, hogy előfordulok-e meg, mint a velem szemben álló védő, és akkor előtte tudok maradni, mert erre
előtte
tudok maradni.
Én követem ugye a dán bajnokságot, meg sok ilyen ifi meccsel is, meg harmadik ligás meccsel is, meg elmegyünk sokszor. Ezek ebben nőnek föl. Ebben a rohanásban, ebben a kontrajáték, jó húzások technikailag, kifejezetten jó szélsőkkel. Tehát amikor néztem a magyar dán meccset, és volt egy jelenet, amikor a Pütlik, volt egy húzás, csak gyorsan ment a húzás, de szerintem a 9-esen kívülről a Pütlik lehúzott egy labdát a bal szélsőnek, és az Ancsin Gabi volt összemben a védekezésről szélen, vagy nem állt még teljesen vissza, de úgy ment ez a labda, úgy pattant, úgy húzta le, olyan gyorsan, hogy a Jakobsen ugrott és lőtte. És egyszerűen, tehát ahhoz egy jó technikai kép, tehát csuklóból, hogy letette, izomból tudott menni, volt sebessége, jó pattant, hihetetlen volt, hogy látni. És ugye ezek ebben nőnek föl, úgy azt mondtam, az U19-ben, a dán ligában rengeteg ilyen meccs van. Nem tudom most, mennyire nézitek, vagy követitek néha, de nagyon sok ilyen meccset látni, hogy ugyanebben a tempóban, ugyanebben a rohanással mennek. Úgyhogy hát azért nem volt, hogy a Pütliknek, mint újonc 22 éves, nem volt nehéz felvenni a ritmust, mert ez szokta meg.
Hadd szúrjak még közben egy témát, aztán térjünk vissza Dánokra, mert még pár dologra ezzel kapcsolatban kíváncsiak lennénk, ha már te vagy itt velünk, Andrés. Ne feledkezzünk meg a franciákról sem annyiban, hogy ez szerintem most megint egy nagyon jól összerakott francia válogatott lett, ami nagyon szépen dominálta a meccseit. Azért a Dinárt nem véletlenül szedték le annak idején. Ott ott sokkal kevésbé lehetett ezt érezni. Az tetszett nagyon egyébként ebben a mostani francia válogatottban, hogy mindenki tudja, hogy iszonyatosan mély a keretük, és gyönyörű szépen meccsről meccsre látszott az, hogy mikor melyik játékosok kaptak nagyobb szerepet, és nem csak a pihentetés miatt, hanem tényleg az érződött, hogy itt biztos van mögötte egy-egy olyan taktikai húzás, hogy milyen típusú játékosokat szerepeltetnek. Ez nem tudom, nem is tudom már melyik meccsen, talán pont a döntő alatt írtam a csoportban, hogy hetedik föl se tűnt, hogy a Lagarde ott van a VB-n egyáltalán, és bejött, és gólokat dobott, és jól játszott, mert nyilván az ő pozíciójában, balátlövőben is vannak előtte bőven. Hát arról még nem is beszélve, hogy azért az amikor van egy Remilid és egy Memed a csapatban, amit gyakorlatilag mind a ketten el tudnak játszani balkezes létükre irányítót is, nem is akármilyen színvonalon, és akkor van egy Fabregas, meg egy Turner a vonalon. Fú, azért ez nagyon, nagyon brutálisan erős sor, és tényleg az látszik, hogy rengeteg játék volt, tehát hogy nem váltak nagyon sablonossá, hanem folyamatosan meg tudtak újulni, tehát hogy azért ebben is őrületes munka van, és nagyon-nagyon jól látszott, hogy a sok meccs ellenére végig gondolt az, hogy ők mit fognak, tehát hogy nem egy séma szerint próbálnak végigmenni, hanem azt a repertoárt, ami náluk van, azt ki is használják. A VB döntőről meg annyit, hogy szerintem ez csak azon múlik, hogy az egyik oldalon a Landin volt, a másik oldalon meg hát kis túlzásra bármelyikünk állhatott volna kapuban a meccs jelentős részében, tehát hogy tényleg már rendesen kellemetlen volt egy idő után, hogy nem tudnak, hogy amikor sorban volt a Zsenárnak is, nem volt olyan jelenet, amikor egymás után két-három lövés is gyakorlatilag ment arra a sarokra a Zsenár. A lövés.
Jó, hát ez élesség is volt szerintem, meg tempó is. Én azt éreztem ott helyszínen, hogy a francia csapat, mint ami a német meccsen volt, hogy ők így elfelejtettünk megérkezni a kezdősípszóra a pályára. És mindenkin ezt éreztem, és ott annyira belendültek a dánok, és nem pörgött fel a védelem se rendesen a franciáknál. Luka Karabaticsnak a szerepeltetését egyébként egyáltalán nem értem. Én is amúgy Guillaume Gilles-t egy nagyon jó edzőnek tartom, de tehát Luka Karabaticsnak a való támaszkodást ilyen szinten ezt nem értem. Tehát ez csávó nem tud szerintem normálisan most már hármast védekezni. Tehát oda jártak állandóan lőni a dánok, de meg az ott kialakított 2-2-ből voltak az előnyszerzéseik a második fél időben is szerintem. Azt nem értettem, és ott az elején nagyon sok olyan lövést kaptak, ami szerintem úgy amellé a döntő stressz mellé úgy betett, aminek nyilván nem kéne egy ilyen szinten, de hát igen, Landin az Landin. Szerintem nincs olyan, a Perez de Vargas még, aki egy ilyen habitusú és jellegű kapus szerintem, mint Landin, hogy ő bármikor zseni. Tényleg bármikor. És úgy is, hogy mondjuk az első időben mondjuk egyáltalán nem véd semmit, aztán na jó, akkor most fölmegyek, megrázom magam, és te nem előhúz egy 40%-ot, ezt senki nem tudja jelenleg.
És aztán bejött egy Möller, aki még rápakolt egy lapáttal.
És van mellettük, hogy kettőt, meg akit otthon hagyott, a Grint, meg a Barcelonában.
Igen. Műzen. És látjuk, hogy ők is milyen formában védenek folyamatosan.
Igen. Szóval, hát ebben a kapusposzton nem tudott a Jakobsen hibázni. Tehát ott bárkit szerintem a Landi nem is kezdett jól a VB-n. Valahogy úgy ellenünk érkezett meg valahogy. Aztán... Ugye a spanyoloknak kivédett ott a egy perccel a vége előtt egy hetest, amikor még kettővel mentek a dánok, és kivédett egy hetest. Mondta, hogy sose szokott ilyen megoldást csinálni, hogy kicsúszik, ugye, kiáll, és akkor kicsit levéd. És most megsikerült. Úgyhogy... Aztán...
És az is, mi a helyzet most Dániában egyébként, mert erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy egyrészt mennyire várt a közvélemény, a te meglátásod szerint azt, hogy itt megint VB cím lesz, mennyire volt az elvárás, és mennyire lettek nemzeti hősek dán fiúk azzal, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen történelmi tettet vittek véghez. Ez szerintem bármilyen sportágban háromszor egymás után világbajnoki címet szerezni, az egészen döbbenetes ritkosság. Már olyan sportágat, amit kettőnél több országban játszanak.
Hát óriási respektjük van. De igazából ez a döntő miatt is volt, hogy tehát annyian euforikus hangulat lett itt aztán a másnap is, ahogy és a két tévétársaság, eleve úgy volt, hogy két tévétársaság adta az egész napot a döntőt. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy délután kettőtől már mentek a meccsek, és kint voltak mindenki a két tévétársaság, tehát aki folyamatosan adja a meccsek, és utána a másnapi hazaérkezést is az két tévétársaság élőben nyomta, a reklám nélkül, vagy 5 vagy 6 órás közvetítés volt a reptértől, ahogy kiszálltak a repülőből, ahogy figyelj, ott láttad a másnapos arcokat, az teljesen vicces volt. Tehát és közben ilyen civilgépen jöttek, tehát akik a Stockholmban járatok felültek, azok is kaptak egy kis kamerát. Ott a sok ember várt őket, ugye kiálltak a városházára, Kopenhágába, ilyenkor mindig kiállhatnak, és akkor van palcsintájuk kell lenniük, meg mit tudom én, ez a tradíció, úgyhogy, és akkor ott integettek, meg hát rég, tehát két tévétársaság vitte, azt tudom, hogy ugye nálunk a helyi pék az kitett a farsangi fánkra a dán zászlót, hogy akkor a dán válogatott ér. Szóval itt azért ugye megadják a módját. Iszonyú népszerűek, tehát az azért, nem tudom, hogyha Alborba is jártok, hogy mennyi, nem véletlenül, hogy jönnek haza játékosok, mert ugye Lag is most hazamegy a Szilkeborgba, mert jönnek rájuk a szponzorok. Tehát ugye a Landin az a VB alatt árulta a konyhát egy konyhás cégnek tévébe, tehát fölkérik őket reklámra, szóval az egész családja ugye fölvették egy ilyen családi reklámot, hogy a új konyha van mögöttük, szóval úgyhogy népszerűek, tehát
szerintem, hogy nem, csak ezt akartam kérdezni, hogy
2 millióan nézték őket, tehát többen nézték meg a válogatott meccset, ezt vagy a kézilabda mérkőzéseket, mint a dán foci válogatott VB meccset.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy így a nézettségi számokat én is olvastam, és hogy ez nem csak úgy azért volt felhájpolva itt a végére, mert ekkora történelmi siker volt, hanem hogy tulajdonképpen végig a dán kézi válogatott ott azt az ilyen hatalmas rajongás, meg figyelem kísér így az az embernek az érzése.
Igen, de ugye tudod, most így úgymond történelmet írtak ebben a három győzelemmel, most már úgy rangsolják őket, mint a Bengal Boys, a franciák csapatához, ugye a Montmélyékkel, amikor ott 2001-től nyertek, vagy ugye a 90-es évektől a svédek, szóval valahol beírták magukat. És hát ugye az a nagy dolog, hogy ugye hát háromszor egymás után nyerték, és itt azért ugye mentek itt a generációváltások közben. Tehát, hogy itt estek ki játékosok, ugye Tofték esetleg, hogyha arra gondolunk, vagy ugye akkor volt egy másik Lars Jörgensen. Tehát azért ott estek ki játékosok, és mégis tudott, meg tudtak újulni, és ott tudtak lenni. Amellett ugye a franciáknak óriási respektjük volt a dánok részére. Tehát, hogy nagyon tartottak tőlük. Tehát végig folyamatosan elemezték a játékukat. Vicces is volt, egyszer mondta Jakobsen, hogy nekik ugye vannak ilyen, ő nem hisz ezekben az új technológiás ellenzésekben, mérések, meg ilyen-olyan, mert vannak, akik ebben foglalkoznak, azt, hogy meghallgatom őket, de nekem nem mondja senki, hogy ha ránézek a dikamára, hogy most nekem milyen számokat kell, én látom, hogy jó kizilabdázó. Az önnyi, tehát hogy nekik is nagy respekt volt a francia válogatottal játszani, meg az, hogy igazából ilyen jó francia válogatottal győztek le. Az volt itt a nagy siker, hogy ilyen jó. Tehát ez egy igazán nagyon jó francia válogatott volt. Az, hogy most a kapus ott kilógott ebből a sorból, de ha végignézzük ezt a játékosokat, ahogy tényleg a turnál Fabregas, az beállós poszton, ott a Remili Dikamen, Karabat is, hogy persze sérült volt, de a szélen mindig megvannak, mindig jók. Tehát viszont ott az omájár az nagy ült hagyott nekik.
Hát igen, az önkényelítése az is nehéz azért felérni, de hát igen.
Igen. Annyiban még Dánokra visszatérve, illetve a Nikolaj Jakobsenre, hogy lehet, hogy nem hisz a számokban, de akkor tényleg nagyon jó szeme van, mert ráadásul nem úgy válogat már, hát gyakorlatilag, amióta a kapitány, nyilván van egy pár fix, gyakorlatilag bérelt helyre rendelkező játékos, Rasmus Lauge, Mikkel Hansen, Landi, nyilván ők fix elemek, de a többieknél ráadásul tényleg az látszik, hogy nagyon fiatal ez a csapat, tehát sorra hív be a Dán bajnokságból, a Saugstrup is ilyen volt egyébként, nem olyan régen, amikor a Dán bajnokságból lett válogatott, és utána ment el a Bundesligába. Tehát azért ehhez nagyon-nagyon jó szeme van, hogy kik azok a játékosok, akik nem csak ügyes kézilabdázók, de el is bírják ezt a terhet. Tehát, hogy a Pitlükről sem mondta meg senki szerintem, hogy ez a srác, ez az első rendes felnőtt tornáját játsza.
Én mondtam, hogy volt egy Twitter posztom, valaki írta, felírta a dánoknak a kezdőjét, azt nem tudom, hogy újságíró, és ráírtam, hogy nálam Mikael Hansen nem kezdő. Ugye nálam a Pütlik az első. És amúgy szerintem nem is lett volna kezdő, hogyha Lauge nem sérül meg. Tehát nem fért be, látod, egy kapura lövése volt a döntőben Mikael Hansen. Egy. A régen 10 gólokat tőtt, 12-t.
Ja, a Hansennek egyébként volt egy kisebb térsérülése, csak erről nem beszéltek a VB alatt, de egyébként igen, tehát a generációváltásra szerintem Hansen is tökéletes, hogy oké, hogy ott van, és amúgy meghatározó a játékos, de hogy igazából ennek a dán válogatottnak rá sincs szüksége már. Tehát jönnek a fiatalok, és letarolják.
Annyiban van, hogy, és ez egyébként, ezt is érezzük meg, ez egy nagy dicséret, amik Hansennek, hogy ő úgy játszotta le a karrierjét az elmúlt gyakorlatilag 15 évben, hogy ő a fix befejező, és neki az a dolga, hogy a világ összes gólját meglője a csapatában, tök mindegy, hol játszik, és neki úgy alakult át a játéka, hogy nem, ő az, aki előnyszerező, az, aki döntést hoz a végén nagyon sok esetben, eszméletlen jól passzol, tényleg most már évek óta, tehát mondjuk a szélekre kilőtt labdája, az szerintem ilyen élmény számba megy, és hogy tempót ad a játéknak, tényleg gyakorlatilag irányító lett belőle szépen lassan.
Hát ugye a 7-6 elleni játékuk esze. Tehát amikor most van, akkor azért van a 7-6, azért van, abszolút. Azért annyira nem szereti a 7-6-ot, de amikor a 7-6 van, akkor ő van középen, és akkor ott tudja, hogy hova kell adni, mikor kell belőlőni, és akkor, úgyhogy, de ez káprázatos, hogy ugye a Saastrupot említettétek, hogy ő Jakobsen dolgozott vele, amikor Jakobsen Aalborgban volt edző, ez a srác, ez ifibe volt, balátlövő. És tudták, hogy kicsi lesz. Kicsi lesz, mondták, hogy kicsi lesz, és átképezték beállósra.
Beállóvá, mert ugye beállóvá kicsi gyerekek kellene nyilván.
De ugye átlövőben nem az a terv, nem lesz az a terv, és nem tudod beférni oda már az U19, meg a felnőtt csapathoz, már nem tudod oda kerülni, és akkor Saastrupot át beállós lett. Tehát szóval nem dobták ki, úgymond, hogy na figyelj, akkor nem fész, akkor most, hanem akkor csinálni, mert látták, hogy...
Jó, de ehhez kell szám, meg látás, amit a Gergő is mondott, hogy válogat, meg mit lát meg játékosokban, hát ehhez ez kell. Meg a képzésre játszott maga.
Igen.
Viszont hát, az ugye, mondjad, Andris.
Nem, hogy olyan játékosokat ki kellett hagyni, ahogy a Toftékat, a Toftot, aki... azért az már a Szilkeborg már játszott, és azért világbajnok volt ő is már, tehát hogy középről, akkor azt hiszem a Hoxert, aki ami alig kapott lehetőséget. Ez egy jobb átlövős srác, ugye a hetet lőtt a Szegednek, nem is tudom ennyit a BL meccsen. Tehát ilyen nem pár percekre kapott. Vagy hát ugye a Lauge az meg már megvette a jegyet, a vonatjegyet megvette már, hogy indul haza. És akkor másnap, hogy indul haza, és aztán még erősített, aztán hát akkor még próbáljuk meg, és így maradt világbajnok. Szóval meg ugye jó társaság, tehát azért jó össze tudja őket tartani, tehát azért szerintem ért a nyelvükön. Fiatalok és az idősebbek is. Ez emiatt az ügyes, vagy jó nyúl hozzá.
Hát az Jakobsen ezt az most már azt hiszem a ripjelet megrakadjuk meg. Mert azt hiszem, ő is beérett edzőként, tehát, hogy...
Igen, hát, igen, ja. Igen, valószínűleg most sokkal jobban érzi azt, hogy mit kell egy-egy szituációban húzni, és hogy ezek a váratlan dolgok most már inkább jósülnek el, amik korábban nem feltétlenül mindig
Meg amúgy,
a saját
tudod,
csapatának kedvezett vele, hanem az ellenfélnek.
De olyan aranyos sztorik is vannak mögöttük, vagy mellettük, tudod, hogy van ez a beállós, ugye például a beállós gyereket ugye a GOG-ba, aki játszik, megadta neki a lehetőséget, ez a őt is, az, aki a GOG-s, ugye mondom is, a Jakobzen, hogy Jakobzen, nem Jörgenzen, Lukács Jörgenzen, mondja, hát a GOG-ba. Tehát, hogy az a fiatal jó szezonja volt a GOG-ba, ez a srác, ez másfél-két évvel ezelőtt még harmadik számú beállós volt a GOG-ba. Volt előtte. Ugye már apja a Zakariasen is van, előtte lett volna, csak megsérül. Tehát az is világbajnok van. Szóval ugye meg előtte volt a svéd, aki a svéd választ, aki ugye eladtak a Bundesligába. És így lett ő harmadik, kapott lehetőséget a GOG-ba. Aztán most jó játszott, és megkapta a lehetőséget. Jó, persze a döntő nem amikor játszott, de úgyhogy, és hát az a srác az azért kezdett el kézilabdázni, képzeljétek, hogy kiderült, hogy mert az anyukája nyert egy Mikael Hansen ezt a valami Facebook játékon, nem is tudom, és ezért kezdett el kézilabdázni. Most meg a Mikael Hansen együtt világbajnoknak. Olyan sztorik vannak, vagy hát ugye a Gicce is, amikor bekerült egyiptomi VB-re, be se került volna, hogyha a kirkelőkkel nem sérült.
Igen.
És akkor azt hiszem volt három vagy négy válogatott meccse. Most pont volt róla egy ilyen magazin műsor a Gicceről, hogy csináltak egy 40 perces ilyen magazin, vagy ilyen műsort, vagy a sérüléséből, hogy épült föl, hogy került be. Tehát, és simán hozzányúlt a Gicchez, és berakta a jobb átlövőbe, és nem tett mondjuk egy jobb kezes tudom, mert oké, te még fiatal vagy, ne gyere ide. 21 évesen volt már, és akkor már MVP lett. De most szerintem most fordult elő az, hogy valamelyik két gólt lőtt valamelyik meccsen, de előtte soha nem lőtt három gólt, mert kevesebbet válogatottba.
Jó, hát figyelj, Andris, sajnos bekerekeztem az ülést lassacskán, mert megint jól elment az idő. Nem sikerült tartanunk a tervezett 30-35 percet, azt hiszem. Egy-egy mondatot hadd kérjek még mindannyitoktól, aztán majd én is válaszolok a kérdés, amit én teszek föl, hogy értékelitek a VB-nket, tényleg egy-egy mondatban, és szerintetek látva ezt a VB-t, meg a magyar válogatott elmúlt időszakbeli teljesítményét, játékosokat, mi egyebet, szerintetek ki fogunk-e tudni jutni az olimpiára, ismerve egyébként azt is, hogy nagyon nagy eséllyel egy viszonylag nehéz csoportba fogunk kerülni az olimpiai selejtezőn, tehát hogy három európai csapattal, illetve két másik európai csapattal, tehát összesen három európai csapat lesz a csoportunkban, tehát ez nem lesz egy egyszerű menet. Ti mit gondoltok erre?
Andris, kezd.
Mit gondolom? Hát úgy nagyon vegyes az érzésem már, ugye, ahogy játszottunk. Nekem az nem tett, ahogy játszottunk. Mert hogy bemegyünk a nyolcba, ez tökéletes arra, hogy a következő lehetőséghez odaérjünk, hogy olimpián se lejtezzünk, de én azt gondolom, hogy a játékunkat, vagy a kézilabdánkat, a mi kézilabdán kultúránkat, ugyanúgy a nőit is, vagy a férfit, a nőit se oldotta meg az, hogy kinyújtottunk az olimpiára, tehát ott utána megint leszerepeltünk az EB-n. Úgyhogy én várnám azt, hogy egy kicsit fiatalabbak, jobbak játszunk, és hát utána persze az olimpiára kijöttünk, ez tökéletlen, nagyon jó lenne persze, nyilvánvaló, de nem gondolnám azt, hogy hosszú távon megoldódnának a problémák, hogy nem jönnének fel ugyanezek mondjuk a következő Európa-bajnokságon.
Hát én megmondom őszintén, hogy a VB előtt nem is nagyon vártam a nyolcba a csapatot, úgyhogy ehhez képest szerintem ez a legjobb nyolcba jutás, még ha egy kis szerencse is kellett hozzá. Nekem már ez amúgy alapvetően egy extra volt, a ilyen csoportból így tovább menni. Az, hogy utána mit láttam a legjobb nyolc között már, az kiábrándító, és nekem ez kicsit vészjósló így az olimpiára nézve is, mert bár tudom, hogy az olimpiai selejtező az nagy motivációt fog jelenteni a fiúknak, mert tényleg az lebeg a szemük előtt, de ezzel is egyetértek, hogy ez nem old meg semmit, és egy olimpián viszonylag jól szerepelni már nem olyan nehéz szerintem, mint mondjuk itt tényleg EB-n, VB-n teljesíteni, vagy oda egyáltalán eljutni. Úgyhogy, hát nem tudom, szerintem én látok esélyt erre a 24-es párizsi olimpiára, hogy ott lesznek a fiúk, még így is, hogyha nehezebb csoportba kerülünk, mert ott szerintem lesz plusz motiváció, ami nagyon hiányzott itt a legjobb nyolc között szerintem, és ez ez hozta ezt a, hát nem is tudom, hogy lehetne legjobban leírni, nihilt, borzalmat, és hát helyenként szégyent, de tényleg ezt az ambiciótlanságot, meg enerváltságot a fiúkon, ami volt, de ez szerintem nem lesz, úgyhogy én látok rá esélyt. Vegyes nagyon nekem, így az összkép.
Jó, köszi. Én lehet, hogy én vagyok akkor megint egy kicsit az optimista a brigádban, mert én is azt gondolom, hogyha előzetesen azt mondjuk, hogy odaérünk és nyolcadikak leszünk, úgyhogy a franciák is beütnek, tehát instant van egy olimpiai pótselejtezős helyünk, akkor jaj, de jó. Nekem a csalódás az egyébként valóban az volt, hogy tehát a nyolc között inkább az nem is az, hogy mi kikaptunk ezektől a csapatoktól, hanem inkább az, hogy nem előre tudtunk lépni, és nem felszabadultan tudtunk játszani, és egyébként ebben benne van a csemmel is, hogy azt gondoltam, hogy itt a felszabadultság abban is megjelenik, hogy beleforgat a csapatba, hadd játszom mindenki, megpróbáljuk felkészülésre felhasználni, ehelyett ilyen görcsös erőködést láttam végig, hogy megpróbáljuk megnyerni ezeket a meccseket, és nem jön össze, és mi görcsösebbé válunk, és ez így elindul az egész lefelé, és egy ilyen nagyon rossz szájíz lesz emiatt az emberben. Én azt gondolom, de azon lehet, hogy csak én vagyok ezzel nagyon optimista, hogy ebből a VB-ből azért nagyon sokat fog tanulni a Csema, mert voltak nagyon pozitív részei, és volt benne, főleg az eleje, sokkal jobban indult, mint ami a végén lett. Most tényleg, ha csak visszagondolok arra, hogy egy hete milyen hangulatban beszélgettünk, még ugye az 5 foki szigetek elleni meccs előtt. Szóval én nagyon-nagyon remélem, hogy ebből ezeket a tanulságokat le fogja tudni vonni a stáb elsősorban. Nyilván játékos keretünkben még van valamennyi plusz. Én nagyon örülnék annak, hogyha tényleg azok a 21 pár éves srácok, akik most esetleg ott voltak, de nem kaptak annyi szerepet, ők is fel tudnának aztán nőni ehhez a feladathoz, és nem azon múlna a dolog, hogy megsérül-e Lékai Máté, hanem tényleg lenne neki is olyan pótlása meg cseréje, aki a helyre tud lépni, hogy helyre szükség van. És egyébként mindentől függetlenül az olimpiai selejtezőre meg az a véleményem, hogy az ilyen 3 napos dolgok azok szoktak nekünk kedvezni, ahol 1-2 jó meccset kell játszani, vagy mondjuk elég egy jó meccset játszani, és azzal akár oda lehet érni. Úgyhogy én nagyon ebből a szempontból bizakodó vagyok, mert ez a csapat, meg ez a garnitúra, ez a játékos keret ebben tudott mindig nagyon erős lenni, hogy egy-egy nagy bravúrt le tudott szállítani, ahogy ezen a VB-n is hozott egyébként egy nagy bravúrt.
Úgyhogy én így látom. A dán sajtó amúgy többet várt tőlünk. Tehát itt az a végén is kiemelték, hogy vannak, hogy nem tudják most ezt eldönteni, hogy a dán meg a francia csapat ennyire jó, vagy ennyire lemaradtak az olyan csapatok, mint Magyarország, Lengyelország, Horvátország, vagy Szlovénia, vagy így említették ezeket az országokat, ahol, hogy az eleje egy kicsit ennyire ellépett a többi országtól, ezt még ők is taglalták, de többet vártak tőlünk. Az biztos.
Meglepő volt mindenképp az a pár mérkőzés, tehát akkor ennyi fért bele a mai VB értékelős adásunkba, és hát itt készülődnek az izgalmak a kielcei esetleg egy széteséssel és játékos lerablással, úgyhogy meg egyébként is indul tovább a klubszezon, úgyhogy hamarosan valószínűleg mi is visszatérünk. Köszönjük, Andris, hogy velünk tartottál ma is, és köszönjük minden hallgatóknak, hogy itt voltak velünk végig. Sziasztok!
Sziasztok!
A 6-os fal podcast már elérhető a Spotify, a Google Podcast és az Apple Podcast felületein. Ha érdekelnek írásaink is, látogass el blogunk honlapjára, a 6osfal.hu-ra. De megtalálsz minket Facebookon is, profilunk szintén a 6-os fal névre hallgat.